Érte a tőzsdei bevezetésekről, előbb azonban közlekedési információ. 6x6 taxitól kaptuk a következő információkat. Budapest bevezető útjain élénkülő forgalommal kell számolni, de még folyamatosan járható. Nincs fennakadás, a közlekedést ugyanakkor komolyan zavaró balesetről nem érkezett bejelentés. A 20. kerület Törökflóris utcában a 141 szám környékén félpályás útlezárás van. A pesti alsó rakpart az Erzsébet híd irányából a Lánchíd felé egyirányú, itt komoly torlódás várható majd reggel. A 13. kerület Gogol utcában az építkezést befejezték, most már mindkét irányban járható. A 6. kerület Podmanicki utcában a Szinyei Merse utcától az Izabella utcáig a szélső sávban buszsávot alakítottak ki. Az Üllői út, Ferenc körút kereszteződésében a jelzőlámpák sárgán villognak, itt nem sokára igazi ki mit tud lesz, ahogy írta a 6x6 taxi egyik munkatársa. Köszönjük az információt, és hát nyilván várjuk majd a következő órában is a friss közlekedési híreket. És akkor a tőzsdei kibocsátásokról a rekordév lehet az idei, ezt mondta az Equilor vezető elemzője. A jegybanki likviditás bővítés pozitívan hatott a tőzsdei árfolyamokra, ezért a cégek a világ minden táján úgy érezték, hogy itt a megfelelő idő a tőzsdére lépésre. A technológiai szektor továbbra is a legvonzóbb befektetői célpont világszerte. Ezen a területen 419 tőzsdei bevezetés valósult meg eddig. Török Lajossal, az Equilor vezető elemzőivel Lakatos László beszélgetett az idei évről.
Világszerte rekordszintre nőttek a tőzsdei kibocsátások idén. Mi lehet ennek az oka, hogy ennyire aktívak a cégek a tőzsdéken?
Ugye láttuk azt, hogy a koronavírus csak ideiglenesen akasztotta meg a gazdaságot és a tőzsdei folyamatokat, és minden korábbinál nagyobb pénzeső érkezett mind a reál gazdaságban, mind pedig a pénzpiacokra. Ugye a monetáris és a fiskális politika is elképesztő pénznyomtatásban kezdett. És ez meglátszik az árazásokban is, emiatt is egyre több tulajdonos mondja azt, hogy most érdemes a tőzsdére lépni. 2850 cég lépett különböző módokon tőzsdére, vagy elsődleges kibocsátás által, vagy úgynevezett SPAC dílek által, tehát egyesülés által. Ez egyébként 2007 óta a legmagasabb, és lehet tudni, hogy 2007-es rekordszintet is meghaladjuk. 600 milliárd dollárt vontak be egyébként elsődleges kibocsátás által. Hogyha ez picit növekedik még az év végéig, akkor mindenképpen rekordévet zárhatunk.
Egyébként ez a 600 milliárd dollár és ez a 2850 elsődleges tőzsdei részvénykibocsátás, ez az egész világ összesen?
Igen, ez egy globális szám. Nyilván az Egyesült Államok különösen erős volt idén, de a több régió is egyébként jó volt. Kínában is történt egy 8,4 milliárd dolláros bevonás, ez a China Telecomnak a tőzsdére lépése volt. A legnagyobb pedig egyébként Rivian volt, az Egyesült Államokból 12 milliárd dollárt vontak be a cégbe.
Na hát pont erről akartam is veled beszélni, mert ez egy nagyon érdekes történet volt. Itt már az elmúlt hetekben sokat beszélgettünk erről különböző elemzőkkel, hogy ez mennyire lufi szerinted például.
Nyilván nehéz a cégről sok mindent mondani, hiszen elképesztő árazása volt, amikor több mint 100 milliárd dollárra értékelték az egész céget. Ugye ez a világ negyedik legnagyobb autógyártó értékelése volt, gyakorlatilag a Tesla, a Toyota és a Volkswagen után, ami azért is érthetetlen így külső szemmel, mert ígéreteken kívül semmit nem nyújtott még a cég. Igazából még üzleti terve sincs, tehát amikor a Tesla tőzsdére lépett, akkor legalább volt már egy sportautójuk, illetve volt egy Master Plan nevű üzleti tervük, és lépésről lépésre leírta akkor Elon Musk, hogy mit szeretne elérni ahhoz, hogy a nagy autógyártóvá váljanak. Rivian ezzel sem rendelkezik, egyedül azzal rendelkezik, hogy a Ford és az Amazon támogatja, és jelentős tulajdonosok benne, de pont tegnap ír, hogy egyébként nem szeretnének a Forddal közösen autót fejleszteni, úgyhogy igazából nehezen látom azt, hogy mi indokolja ezt az elképesztő értékeltséget. Főleg mondom annak függvényében, hogy még üzleti tervvel se rendelkezik a cég, nem hogy bevétellel és profittal.
Ráadásul a másik két említett hagyományos nagy autóipari koncern, ugye a Toyota meg a Volkswagen, hát ők adják el talán a legtöbb autót a világon, és hát elég jó a nyereségességük is, különösen a Toyotának. Minden évben büszkén jelentik, hogy a világ legeredményesebb autógyártói.
Igen, ez egyértelműen különbség például a Riviannal szemben, de ugye a Tesla-nak is jóval nagyobb például az árazása, mint ennek a két hagyományos gyártónak. Ott azonban láthatjuk azt egyébként, hogy még mindig így értem, hogy ez nagyon extrém az árazása, de még így is legalább látjuk azt, hogy mi az üzleti terve, és legalább most már profitábilis a cég. tényleg ez a Rivian ehhez képest még egy tervet se tud felmutatni, és nem, hogy eladott autóknál tartana, de tényleg sehol nem tart még. Kicsit néha hasonlít a Nikolára talán az üzleti modellje, bár talán itt még hazugságok nem történtek.
Úgy tűnik, hogy a tech cégek hasítottak idén, például akárhova nézzük, hogy Dél-Koreában is sikertörténet volt. Ez a Bioscience nevű dél-koreai cég részvénykibocsátás, ugye 160%-ot ugrott, mikor debütált a tőzsdén.
Igen, azért nyilván egész globálisan jelentős a tech cégek, egyébként az utóbbi években már azért ez volt a jelző, hogy technológiai cégek léptek a tőzsdére, de azért nem mind volt sikertörténet, elég csak a Didi globálra gondolni. Ugye egyes tanulmányokból lépett tőzsdén, majd pedig két nap múlva már rögtön kínai vizsgálatra esett, és rögtön beszakadt a részvény, tehát azért nem minden arany, ami fénylik idézőjelben. Európában egyébként érdekes módon egy teljesen hagyományos lengyel cég volt a legnagyobb tőzsdei bevonás, 3,2 millió dollárt mond a InPost SA nevű cég. Egyébként Amsterdamba bocsátották ki a lengyel céget, ez gyakorlatilag az itthoni GLS futárhoz hasonló szolgáltatást nyújt, tehát érdekes, hogy még azért Ázsiában vagy éppen Amerikában inkább a technológiai és a megújító cégek azok, amik jelentős kibocsátásokat tesznek, itt azért Európában vannak kivételek, de mondom azért egyébként még idén várható például a szaudi tőzsdére lépése, az is egy nagy kibocsátás, ez az is inkább egy hagyományosabb cég, tehát nyilván a technológiai cégek dominálnak, de azért a hagyományos cégek is bocsátanak ki nagy részvényeket.
Gondolom a magyar IPO-k nem nagyon látszanak, még kerek százalékban sem mondható meg, hogy mennyi részét teszik ki a világ kibocsátásainak.
Nyilván minimális, egyébként két új kibocsátás volt idén, a NAP, illetve az Oxo Technologies, ha így nézzük, akkor egyébként itthon is a technológiai, illetve ezek a megújuló energiaforrás cégek voltak, amik idézőjelben taroltak ezzel a két kibocsátással, amire várunk itthon egyébként, mikor jelenik meg a béta tőzsdén, az lehet még egy érdekesebb sztori.
Török Lajost, az Equilor vezető elemzőjét hallották. Az indexek tekintetében a Wall Street-en a Dow Jones 0,5%-os erősödéssel zárt tegnap, az S&P 500 0,2%-ot emelkedett, a Nasdaq viszont, amely a technológiai részvényeket tömöríti, 0,5%-ot gyengült. Európában csak a londoni börze tudott egy enyhe 1,1%-os emelkedéssel zárni, a többi mutató 1,1 és 1,6% közötti mértékben esett, és Ázsiában is inkább vegyesebb a hangulat. A japán tőzsde 1,7%-kal esik, a többi index 1, illetve 5% közötti erősödésben. Űrinternetet épít ki Oroszország, 2024-re 600 műholddal fednék le az északi ország rész internet hozzáférését a Sphera program keretében. A Puri Space Technologies vezetője azt mondta, hogy a mostani pár ezres darabszámú műhold programokhoz képest ez óriási beruházási terv, ami illeszkedik egy nemzetközi trendbe. A Föld számos pontjára már így nehézségekbe ütközik az internetkábelek eljuttatása, ezek áthidalására jelenthet megoldást az űrből sugárzott internetes kapcsolat. A műholdak számának rohamos emelkedése azonban akár űrbalesetekhez is vezethet, és a csillagászok munkáját is nehezítheti. Az orosz űrinternet tervekről Paher Tiborral Somodi Evelin beszélgetett.
2024-re valószínűleg már internet hozzáférése is lehet a világűrből Oroszországnak a Szféra program keretében. Hogy kell ezt elképzelni? Miért van szükségük a világűrben internet hozzáférésre? Hogyan néz ki ez a technológia?
Tulajdonképpen ez egy trend, mondhatjuk így is, hogy különböző szolgáltatók dolgoznak azon, hogy lényegében világszerte műholdakról internet szolgáltatás elérhető legyen. Nyilván olyan területeken elsősorban, ahol egyébként nehezebb az internet szolgáltatás biztosítása, tehát nincsen kábelezve, nehezen hozzáférhető területeken van. Erre a két talán legismertebb példa a Elon Musk SpaceX vállalatának a Starlink programja, vagy összességében több ezer műholdat terveznek pályára ötten, és azt hiszem már elérték az ezret, amelyek lefedik lényegében az egész földkerekséget, különböző viszonylag alacsony pályákon mozogva. A másik az egy OneWeb nevű konstelláció, ebből közel 360 műhold kering jelenleg már a föld körül, és tesztelik a szolgáltatást, és ehhez kapcsolódik ez a bejelentés is, az oroszok részéről egy hasonló konstellációt terveznek. Úgyhogy igazából erről szól, de ha megnézzük konkrétan ezt a jelentést, ez egy picit azért árnyalja most a képet, tehát az oroszok még nincsenek ekkora számú műhold részénél, leginkább az északi vidékeket szeretnék internettel ellátni.
Igen, ugye 600 műholdat állítanak pályára, ennél akkor lényegesen nagyobb számban lenne szükség arra, hogy ez megbízható internetforrást készítsenek?
Nem, ez attól függ, hogy milyen pálya a konstellációban tervezik a dolgokat. Az előbb említett OneWeb 650 műholddal számol a végleges kiépítés során, és ők világszerte szeretnének biztosítani a dolgokat. Az oroszoknál ez a 600, ez amennyire én tudom egyelőre még csak terv, tehát a mostani konkrét bejelentés az picit ennél árnyaltabb. Egyrészt arról szól, hogy ennek a jövendőbeli műholdseregnek, ezt magyarul így nevezzük ezeket a nagyszámból álló, nagyszámú műholdból álló konstellációkat, két tagjának a prototípusát tervezik elkészíteni és elindítani 22-ben, illetve 23-ban, és ennek a pénznek, amit most felszabadítottak, vagy erre a projektre szánnak, a második részéből pedig, ha jól tudom, négy másik műholdat állítanak pályára, amelyek egy másik fajta kommunikációs részben van, és ezek biztosítanának már internet elérést az oroszországi északi régióknak.
Mi garantálja ennek a trendnek a felívelését, vagy miért látszódik az, hogy most az oroszok is ebbe belehúznak, mi motiválja ebben őket?
Ugye ezek a műholdcserek, vagy ez a szolgáltatás bizonyos értelemben egyszerűsíti az elérést olyan helyeken, ahova egyébként nehezebb eljutni az internettel. Ez maga az, hogy a világűrből nyújtunk ilyen szolgáltatásokat, ez nem új, tehát egyrészt vannak a föld megfigyelő szolgáltatások, de telekommunikációban is vannak olyan jellegű, már régóta működő projektek, például az Iridium projekt, amely mobiltelefonos elérhetést biztosít lényegében akár az óceán közepén is. Tehát mondjuk az óceán közepén nehéz kábeles internetet létrehozni, vagy a hegyvidéken, vagy egyéb helyeken, tehát már csak emiatt is van létjogosultság ezeknek a projekteknek, és nyilván az egy gazdasági hajtóerő, hogyha már ilyenbe belevágunk, akkor viszont bárhol elérhetővé teszik, mint szolgáltatást.
További országok csatlakozhatnak hasonló projektekkel? Hogy látja ennek a potenciáját?
Ez egy izgalmas kérdés, amit említett, amiről én tudok most konkrétan, hogy ez a két nagy, ami ismert, vannak még más kezdeményezések is. A kínaiakról is hallani, hogy terveznek saját szolgáltatórendszert ilyen értelemben, de itt előbb-utóbb egy komoly problémával fogunk szembenézni, illetve most is probléma. Nagyon-nagyon megszaporodik a föld körül keringő műholdak száma. Ez pedig elég komoly veszélyt jelent, akár sérülés, baleset esetén a keletkező űrtörmelék. Éppen a napokban volt hír, hogy ugye az űrállomásban kétszer is riadott fújtak. Mondjuk az egy szándékos műhold megsemmisítési kísérlet eredményeképpen történt, de ettől függetlenül rendszeresek ezek a riadók az űrállomáson, mert hogy jön egy nagyobb űrszemét, ami ha eltalálja az űrállomást, akkor az elég komoly veszélyt jelent. Ez az egyik probléma. A másik pedig az, hogy például veszélyezteti a csillagászok munkáját, hiszen ez a sok-sok műhold, ez mindig átmegy az égbolton, és valamilyen formában ezek láthatóak, hogyha megcsillan rajtuk a napfény, vagy bármi, és ezzel az észlelések minősége drasztikusan romolhat. Tehát van egy erőteljes diszkuszió ezen a téren is, hogy lehet ezeket a műholdakat, most idézőjelben mondom, feketíteni, vagy besötétíteni, hogy ne zavarják az észleléseket, de a nagyobb veszély az konkrétan, hogy ha túl sok van, akkor itt a föld körüli pályán, akkor nagyon zsúfoltá válik ez a történet, és ebből gondok akadhatnak.
Vannak ezzel kapcsolatban számok ismerhetők, hogy nagyjából mondjuk hány műhold kering a föld körül?
Ezres, tízezres nagyságnak lesznek. Most a legutóbbi szám még a SpaceX dolga előtt kb. 2000 működő műholdról szóltak. Ehhez, hogyha azt elveszük, hogy most a SpaceX-nek csak 1000-nél több műholdja van fönt, a OneWeb-nek 358, éppen egy mai évben olvastam, hogy ennyi működő üzemképes műholdjuk van, és vannak azért már régóta működő kisebb konstellációk, vagy együttműködő műholdak, tehát kisebb szolgáltatók is, akik az utóbbi időben léptek a pályára, ilyen a Spire vagy a Planet nevű cégek, akiknek olyan százas nagyságrendű műhold flottájuk van, tehát, de ez önmagában elég nagy szám, és itt ugye a probléma az, hogy mi történik az életük végén ezekkel a műholdakkal. Akár mondjuk így, hogy élettelen testként keringenek a föld körüli pályán, irányíthatatlanul, és ezek okozzák ezeket a veszély lehetőségeket.
Paher Tibort hallották, a Polyspace Technologies vezetőit arról, hogy milyen rendszerek vannak jelenleg, amelyek keringenek a föld körül, illetve vagy az oroszok miket terveznek, és azzal hogyan illeszkedik majd a nemzetközi trendbe, hogyan lehet akár majd műholdak segítségével internet hozzáférést biztosítani. Egy érdekességgel folytatjuk, aztán 7 órakor jövünk a legfrissebb hírekkel. 7 óra után először a napelemes csomagautomatákról lesz szó, aztán megnézzük, mi újság az Egyesült Államokban.